már kiírása szerint evangéliumból olvasunk az 5. fejezet 25. és következő verset. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenit ráköltötte, de nem volt belőle semmi haszna, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, a sokaságban háta mögé kerülve megérintette hibáját. Mert így gondolkodott, ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal megérezte magán, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságba megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogyan tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leálljon, hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Kedves testvéreim, ezt a címet írtam most kezdődő előadás sorozat fölé, mennyi a kereszténység a kereszténységben. Mai szavakkal élve így is mondhatnám, mennyi a valóságos kereszténység a létező kereszténységben. Divatba jött ez a szó, hogy létező szocializmus, meg létező kapitalizmus. Hát mi is használjuk ezt a szót, a létező kereszténység. És ezzel most azt értem, hogy sok százmillió ember tartozik egy mozgalomba, egy szervezetbe, ami behálózza az egész világot. Ez a létező kereszténység. Ezzel próbáljuk majd szembeállítani a valóságos kereszténységet. A létező kereszténység ugyan önmagában megoszlott falak emelkednek felekezetek közé, de ha így mondjuk, hogy a zsidók és a keresztények, vagy a mohamedánok és a keresztények, vagy a hindu vallás és a kereszténység, ha ilyen nagy szembesítésekben gondolkozunk, akkor elmosódnak egy kicsi ezek a választófalak, és valóban egyé lesz a kereszténység. Tehát ez a létező kereszténység, és azt keressük, hogy ezen belül mi a valóságos, az érvényes kereszténység. Érezzük, hogy ez a létező kereszténység ez igényeli magának azt, hogy egyenes folytatása a názáreti Jézus ügyének igényeli, de valami baj van. Amikor egyik barátommal beszélgettem, hogy mennyi a kereszténység a kereszténységben, akkor ő nagyon szellemesen azt mondotta, hogy viszont kérdésbe kérdezem, hogy mennyi a víz a Balatonban. Hát van víz a Balatonban, de hát egyre több baj van ezzel a vízzel, mert szennyeződik. Nyilván vannak alul csöndes források, amelyek a tiszta vizet hozzák a Balatonba, de minden irányból ömlik bele a szenny. Hát sajnálatosan találó ez a hasonlat, mennyi a kereszténység a kereszténységbe, amennyi a víz a Balatonban. Na, tehát testvéreim, ez a feladatunk ezeken az estéken, hogy tisztázzuk a dolgokat. Mennyi az érvényes kereszténység a létező kereszténységen belül. előre bocsátom, hogy nem annyira vitázni kívánok a létező kereszténységgel, és inkább pozitív módon szeretném felmutatni az érvényes, a valóságos kereszténységet. De hát honnan lehet a normákat venni annak megállapítására, hogy mi az érvényes kereszténység? A számunkra egyértelmű a felelet a Bibliából. Igen ám, de ha az évszázadokat figyelembe vesszük, amik mögöttünk vannak, akkor kitűnik, hogy a Biblia se egy zárt egység, és a Bibliából is hol ez a rész tüzesedett át, hol meg amaz. Csak három példát mondok. A 16. században a reformáció nagy lelki ébredésében a római levél került a keresztény gondolkodás középpontjába. 200 évvel később a pietizmusban a Jézus Krisztus keresztje, vére, áldozata került a középpontba. Aztán megint 200 évvel odébb, most már a 20. században, a mi századunkban egyre inkább karizmatikus mozgalmakban az apostolok cselekedeteiről írott könyv, vagy az első korintusi levél. Tehát még a Biblián belül is eltolódnak a hangsúlyok időnként, és ez azt a nagyon fontos igazságot tárja elénk, hogy a kereszténység nem egy kidesztillálható igazság mennyiség, amit a teljes Szentírásból, mint a legfontosabb igazságokat kidesztillálunk, vagy kikristályosítunk. A kereszténységnek a lényege nem egy masszív és változhatatlan kvantum, egy mennyiség, egy igazság tömeg, ami az időktől függetlenül Jézustól a világ végéig egyformán érvényes. Ez helytelen szemlélete volna a kereszténységnek, hogy van egy mennyiség, egy igazság mennyiség, és az a kereszténység. Tudnék, az az igazság, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, ő benne azonosság van a világ végezetéig, de ez a Jézus él, ez a Jézus viszonyulásban van az emberiséggel, a mindenkori emberiséggel. Ő maga ígéreteket adott arra nézve, hogy ha ő nem lesz látható módon közöttünk, akkor az ő szellemét elküldi, az igazság szellemét, és az elvezérel minket minden igazságra. Tehát a valóság az, hogy az élő, mindig azonos Krisztus viszonyul a mindig változó emberiséghez, Szent Lelkének a vezetése által, és így egy kicsit még bonyolultabb lesz a fölvetett probléma, a létező kereszténység mellé nem egy kikristályosodott igazság mennyiséget állítunk, vagy azokat, akik ezeket halálosan komolyan veszik és cselekszik is, hanem azt kell még hozzátenni, hogy a létező kereszténységben mennyi az aktuális, az érvényes kereszténység. Tehát kezünkben van a Biblia, de szükségünk van a Szentlélek Úristennek a vezetésére, hogy annak a segítségével meg tudjuk határozni az érvényes kereszténységet. Nagy vakmerőség ilyen dologra vállalkozni, amit én most cselekszem, nagyon igényes a téma. Tehát ha Isten könyörül rajtam, meg rajtunk, akkor mégiscsak megértünk valamit abból, hogy a létező sok százmilliós kereszténységen belül milyen a ma érvényes kereszténység, amelyik nyilván Jézus Krisztustól indul, de Jézus Krisztus szent lelke által időszerű normákat és segítséget és erőket ad nékünk arra, hogy megéljük a kereszténységet. No, ennyit bevezetésül testvéreim, és most bibliai történethez közelítsünk, mert megítélésem szerint ebben már is megszólalnak a feleletek. majd ez mindig szívesülni, mindig gazdagabb lesz, de az alapvető felelet már ebben a felolvasott történetben megszólal. Nem kell részletezni a történetet, de mégis azért fölidézem az emlékezetünkben, meg Jézus vándor útján, nagy tömeg, tolom körülötte, és akkor oda lopakodik egy nyomorult szegény asszony, egy sok esztendeje vérfolyásos asszony, aki úgy tűnik gyógyíthatatlan, hiszen az akkori orvosi tudományt igénybe vett, egész vagyonát ráköltötte az orvosokra, és nem javult, sőt rosszabbodott állapota. Oda lopakodik, oda furakodik valahogy a tömegben hátulról Jézushoz, és megsimogatja a ruháját, mert az a bizalom, az a hit él benne, hogy ha csak a ruháját megérintem, meggyógyulok, és így is lesz. A tömeg nem vesz észre semmit, a tanítványok se vesznek észre semmit, az asszony érzi, hogy megszűnt a betegsége, és Jézus érzékeli, hogy erő származott belőle. Valaki erőt vett belőle, és megfordult, ki volt az? A tanítványok csodálkoznak, hogy ki volt az, hát itt tolom körülötted a tömeg, lögdösődnek jobbra-balra, hát itt keresel. És Jézus nagyon jól tudja, hogy kit keres, az asszony is nagyon pontosan tudja, hogy őt keresi. És akkor történik egy második találkozás. Az első az, hogy megérinti és erőt vesz, a második találkozás az, hogy szemtől szembe és néhány szót váltanak egymásra, és áldásával bocsátja el Jézus ezt az asszonyt. Ez az egyszerű bibliai történet, alaptörténet megítélésem szerint, amiben a végső, a legfontosabb igazságok nagyon szemléletesen, szépen megszólalnak. Erő származott Jézusból, dynamis a görög szó, dinamikus Krisztus. Nos, már is meg lehet fogalmazni az első feleletet arra, hogy a létező kereszténységgel szemben a valóságos kereszténységet mi jellemzi. A létező kereszténységet általában sajnálatos módon az erőtlenség jellemzi. Szép szertartások, hűséges templomjárások és komoly imádságok, és változatlanul beteg életek. Ez körülbelül a létező kereszténységnek a diagnózisa. Ezzel szemben az a másik, amit tudakolunk, arra ez jellemző, hogy erő. Erő származik Jézusból. Hát már is kezdhetjük formázgatni a feleletet a kérdésünkre. Két tétel már is világos. Az érvényes, a valóságos kereszténység ott van, ahol az emberi erőhálózatba betör valami transzcendens, valami túlnami erő. Erőjáték az egész. Van emberi erőösszefüggés, erőhálózat, és lehetséges az, hogy felülről valami transzcendens, ami túlnani erő betörjön ebbe az emberi erőhálózatba. Az egyik tétel, a másik az, hogy számunkra, keresztjének számára Jézus Krisztus személye az, akin át betörnek ezek a transzcendens erők ebbe a világba. Íme kezdjük megkülönböztetni a létező kereszténységtől a valóságos kereszténységet. Annyi a valóságos kereszténység, annyi az érvényes kereszténység, amennyi a valóságos Krisztus erő ebben a létező kereszténységben. Amennyi a hatékony, a gyógyító, a segítő, a vigasztaló Krisztus erő, annyi az érvényes kereszténység. Most nagyon szemléletes a történetnek ez a része, hogy ott tolong egy nagy tömeg Jézus körül, és egy valaki vesz erőt tőle. Azt hiszem, körülbelül ez a képlete a mai helyzetnek. a létező kereszténység ott tolong Jézus körül, egy-egy húsvéti ünnepen, egy-egy karácsony ünnepen, vagy akár hétköznapok, vasárnapokon, ott tolonganak Jézus körül sokan, olyannyira, hogy mostanában egyre inkább divatba jön Jézus, ma már nem csak a templomba tolonganak körülötte, hanem ha valahol a moziba kitűnik az, hogy itt Jézusról lesz szó, akkor egymást tapossák, színházakban egymást tapossák az emberek. Csak ki kell mondani ezt, hogy Jézus, ebben a színdarabban Jézus történet van, akkor már tolonganak az emberek. Tehát nagyon sokan tolonganak Jézus körül, de nagyon kevesen vesznek valóságos Krisztus erőt, valóságos transzcendens, túlnani erőt. Mi a titka annak, hogy éppen ez az asszony vette ezt a Krisztus erőt? Most megítélésem szerint két titka van mindössze ennek. Az egyik az, hogy ez az asszony nagy bajban volt. Beteg volt, gyógyíthatatlan beteg volt. Az emberi lehetőségek bezárultak körülötte. Nincs kiút, nincs gyógyulás, reménytelen eset, súlyosan beteg. Tehát ez különböztette meg őt a kíváncsiskodóktól, többiektől, és itt már úgy fölsejlik előttünk Jézusnak az a mondása, hogy nem az egészségeseknek van szükség orvosra, hanem a betegeknek. Én jöttem a betegekhez. Hát ott egy csomó kíváncsi ember nyüzsgött, tolongott Jézus körül, semmi köze Jézusnak hozzájuk, de volt egy, aki gyógyíthatatlanul beteg volt. Ez volt az első tényező, amiért ő éppen, és éppen ő részesedett Jézus Krisztusnak a erősugárzásában. A másik pedig az, hogy jól lehet gyógyíthatatlan volt, bezárult mindenütt, ez az asszony nem mondott le. Nem mondott le arról, hogy és mégis. Nem mondott le. Hallott valamit Jézusról, és fölelevelett benne az, hogy és mégis, talán még mindig. Nem zárult le egészen a kör, talán még mindig. Nem mondott le önmagáról. Tudatosan így mondom, nem az a lényeg itt, hogy hitt Jézusban. Az egy másodlagos dolog. Mert amikor talán még nem hallott Jézusról semmit, de már minden pénzét az orvosokra költötte, akkor még mindig ott volt benne az, hogy hát azért nem zárult le a dolog. Volt benne valami, amit így mondok, hogy nem mondott le önmagáról. És mint hogy nem mondott le önmagáról, amikor hallott Jézusról, akkor föllángolt benne ez, hogy nem mondok le, hát ha ez az eset, hát ha ez a Jézus. Tehát nem mondott le önmagára. Ezt azért hangsúlyozom, testvéreim, mert meggyőződésem szerint Jézus Krisztus él ma is, és tudna sokkal többet cselekedni, mint amennyit cselekszik. Nem Jézus Krisztuson múlik az, hogy kevesebbet cselekszik, hanem körülbelül úgy vagyunk, mint Názáretben, olvassuk a Bibliában, hogy meglátogatta egyszer Názáretet, és nem tudott semmit cselekedni azoknak hitetlensége miatt. Tehát úgy vagyunk most is, hogy Jézus Krisztus él, de az emberek lemondtak már önmagukról. És aki lemondott önmagáról, azzal szemben tehetetlen Jézus. Nem használom ezeket a teológiai szakszavakat, hogy hit és megtérés és így tovább, hanem ezt a köznapi szót használom, hogy az ember vagy lemond önmagáról, hogy én már reménytelen eset vagyok, az én sorsom megpecsételődött, én már megöregettem, én már nem léphetek ki ebből az átkozott körből, amiben bezárt a sorsom. Aki lemondott önmagáról, azzal szemben Jézus tehetetlen. Ezt az asszonyt az jellemezte, hogy nem mondott le önmagáról, és ezért, amikor Jézusról hallott, azonnal igyekezett a közelébe jutni. Ez az asszony megtapasztalta azt, hogy van valami túlerő, ami az összes eddigi tehetetlenségbe betörhet és gyógyulást munkálhat. És most kezembe veszem testvéreim József Attila kötetét, és olvasok belőle néhány sort, 8 sort összesen, és ahhoz fűzöm a további magyarázatot, mert zseniális ez a 8 sor, nem tudom, hogy a világirodalomban valakinek sikerült-e ilyen tömören megfogalmazni a végső igazságot. Föltekint az égre, a végtelenbe, keresi az igazságot József Attila, és első föltekintésre megismeri az igazságot, megtalálja a törvényt a csillagok fogas kerekében, ahogy forognak, működnek, megtalálja első föltekintésre a törvényt, az igazságot. De valami elégedetlenség van benne. Ez nem lehet a végső dolog. A fogas kerekeknek ez a kiszámítható, merev járása, és újra föltekint az égre. És ebben az újra föltekintésben valami fölragyog benne. Hallgassuk József Attila vallomását. Én fölnéztem az est alól az egek fogas kerekére, csilló véletlen szálaiból törvény szőtt a múlt szövőszéke, és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, s láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. Csodálatos 8 sor ezt esetén. Az első 4 sor arról beszél, föltekintettem. A véletlen és a törvény születik a múlt szövőszékén. A múlt folytatódik a jelenben és folytatódik a jövőben, mint ahogy a ókori görögök a párkák kezéből vették, a sorsot szőtték, fonták a sorsot. Hát József Attila föltekint és úgy látja, hogy a törvény szövedékét szövi a múlt szövőszékén valami, merev törvény hálójában van a világ, de hát ez kevés. Ha csak ennyi lenne, iszonyatos lenne. Mert akkor az én sorsom is megpecsételődik, az egész világ sorsa. Ha a véletlen és a merev törvény összefonódik, és úgy alakul a jövő a múlt szövőszékén, és még egyszer föltekint, és akkor valami mást lát. Érvényesek a törvények. Vannak a törvények. A múlt szövőszékén születik a ma meg a jövő a holnap, de álmaim gőzei alól láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. Most testvéreim, itt van a kereszténységnek szerintem egy fogalmazási lehetősége. Keresztjének azok az emberek, az igazi keresztjének azok az emberek, akik átélik azt, hogy fölfeslett valahol a törvény. Mert az alapállás az, hogy törvény alatt vagyunk. Most nem a mózesi törvényekre gondolok, sokféle törvény alatt vagyunk. Törvény az, hogy megöregszünk. Törvény az, hogy elmúlik a szerelem. Törvény az, hogy legbelül magányos ember vagyok, akárhogy kapaszkodom, akárkibe. Törvény a pénz hatalma, az agresszió, az önzés, a gyűlölet, a betegség, a halál. Benne élünk ebben a törvényrendszerben tehetetlenül. És van ember, aki megadja magát ennek, hogy a törvény a végső. Ennek az asszonynak a számára, akiről szól ez a bibliai történet, ennek számára végső törvény volt az, hogy gyógyíthatatlan. Már minden orvos mindent megpróbált, gyógyíthatatlan. A törvény szövedéke befogta ezt az asszonyt. gyógyíthatatlan. És mégis nem mondott le, nem engedte, hogy a törvényé legyen az utolsó szó. József Attila szavával mondom, oda lopózkodott félénken, leszkedte Jézushoz, megsimogatta, és ime fölfeslett a törvény. Jézus személyében fölfeslett a törvény, és meggyógyult ez az asszony. Testvéreim, a költő szavát használva így fogalmazhatjuk meg, hogy a kereszténység, az igazi kereszténység azoknak a tábora, akik nem adják meg magukat a törvénynek. Akik nem adják meg maguknak, nem adják meg magukat annak, hogy ez végére, és itt nincs változás. Nem adják meg magukat a betegségnek, a boldogtalanságnak, a magányosságnak, az erőszaknak, hanem hisznek abba, hogy tud fölfesleni a törvény. És hallanak arról valamit, hogy Jézusban olyan áldást adott Isten, a túlnaniból olyan hatalom lépett a világba, amely képes szétfeszíteni a törvénynek a gyilkos szorítását. Fölfestik a törvény Jézusban. Akik ebben hisznek, akik konokul mondják azt, hogy nem adom meg magamat a sorsomnak, hanem Jézus Krisztushoz fordulok, és őtőle kérem azt a túlmani erőt, ami képes betörni ebbe a világba. Jézus Krisztusban kérem a megoldhatatlannak a megoldását, a végérvényesnek a feloldását, a halálnak a feloldását a föltámadásban, ezeknek a kicsi haláloknak a feloldását, amelyekkel teli van a földi életünk, ezeknek a feloldását a Jézus Krisztusban. Most testvéreim, a létező kereszténységgel szemben ezeknek a kicsi tábora, akik hisznek abban, hogy a törvény nem a végső szava az Istennek, jól lehet, Isten szava van a törvényben, akik vallják azt, hogy Isten ura a törvénynek, és Istennek van hatalma arra, amit József Attila zseniálisan megsejtett, hogy föl kell nézni jobban a csillagok fogas kerekei közé, és akkor látjuk, hogy itt-ott fölfeslik a törvény. Most testvéreim, visszatérve ehhez az asszonyhoz, aki átélte ezt a József Attilai zseniális megsejtést, és benne tényleg a gyógyíthatatlanság fölfeslett és gyógyulássá lett. Ez az asszony Jézusnak a ruháját simogatta meg. Még egy gondolatot hadd mondjak el erről, hogy Jézusnak a ruháját, nem magát Jézus, hanem Jézusnak a ruháját. Hol lehet ma Jézusnak a ruháját megsimogatni? Mi az, hogy Jézusnak a ruhája ma? Testvérek, akármilyen furcsán hangzik, most így mondom, meggyőződésem az, hogy Jézusnak a ruhája a látható kereszténység, a létező kereszténység. A létező kereszténység a Jézus ruhája. Tehát az, hogy Biblia, Isten tisztelet, templom, Bak János sebestyén muzsikája. A létező kereszténység. Ez a ruhája, nem Jézus, de a ruhája. Pál apostol egy helyen beszél arról, hogy az eklézsia, az igazi egyház, a Krisztus teste. Hát talán nem üres játék a gondolatokkal, ha azt mondom, hogy igen, Jézus teste is itt van ebben a világban, és Jézus ruhája is itt van. Jézus ruhája a létező kereszténység, és Jézus teste az a kicsi rejtett társaság, amelyik ezen belül van, akik átélték már azt, hogy fölfeszlik a törvény valahol. Ezt azért mondom, testvéreim, mert én magam is sokszor perben vagyok a létező egyházzal, és ugyanakkor alázatosan el kell fogadnom azt, hogy mégis minden nyomorúsága, szégyene, szégyenletes történelme ellenére ez a Jézus ruhája, a létező egyház. És hogyha itt valaki részesedni akar abban a túlnani erőben, ami Jézus által érkezett ebben a világban, mégiscsak az ő ruháját kell először megsimogatni. Értitek, gondolom ezt az egyszerű szimbólumot, ezt a képes beszédet. Az ő ruháját kell megérinteni, vagyis kinyitni a Bibliát és elkezdeni olvasni a Bibliát. Értem, nem értem, hihetetlen dolgok vannak benne, és mégis ez a Jézus ruhája. A Biblia a Jézus ruhája, és meg lehet ezt érinteni, simogatni úgy, hogy túl nani erők áradnak belém. Még nem Jézus, még nem az élő Krisztus, de már erő. Sok ember van, aki hitetlenül olvassa a Bibliát, és erőket vesz belőle. A Jézus ruhájának a megérintéséből is már erő származhat. De milyen jó, hogy a történet folytatódik, hogy Jézus nem hagyta annyiba. Tudta, hogy belőle erő származott, és kereste a további, a folytatást, a személyes találkozást. És ez ma is így van, testvéreik. Hiszem és vallom azt, hogy akik megérintik a Jézus ruháját, kinyitják a Bibliát hitetlenül, eljönnek a templomba kíváncsiskodva, hogy vajon ezek a avatag emberek mit beszélnek, mi van itt a templomba, akik eljönnek ilyen lélekkel, azok is vesznek erőt, vehetnek erőt, és Jézus tudja, hogy kik azok, akik úgy hátulról közelítenek hozzá, és keresi velük a személyes kapcsolatot. Ebből most azt az igazságot vonom le, tesszük, hogy a kereszténység történés, folyamat. Gyógyíthatatlanul beteg vagyok, próbálkozom emberi megoldásokkal, rámegy az életem, vagyonok, nincs megoldás. Hallok valamit Jézusról, először anonim erőket veszek Bibliából, hívő embereknek a bizonyságtételéből, valami remény fölcsillan, talán van egy másfajta élet, talán mégiscsak van Isten az égben, és aztán Jézussal találkozom személyesen, mert ő maga keresi ezt a találkozást. Ki az, aki erőt vett tőle, kérdezi Jézus, és az asszonynak oda kell fordulnia, szemtől szembe, leborul előtte, és nem részletezem ezt, hogy tulajdonképpen beszennyezte az az asszony, a zsidó dogmatika szerint Jézust, beszennyezte, mert a vérfolyásos asszony tisztátalan, és akit megérint, az is tisztátalanná lesz. Azért reszketett ez az asszony, azért bújt el, azért lapult, azért próbált elosonni, mert tudta, hogy ő tisztátalan. Neki nem volna szabad oda menni ezek közé az emberek közé, és legkevésbé szabad megfertőzni érintésével ezt a Jézust. Na de hát a túlnami erőknek a diadalában, a távosságában mit számítanak ezek az emberi szabályok, hogy tisztátalan és tiszta. Jézus feloldja őt és elbocsátja, hogy járj jó egészségbe. Tehát a kereszténység történés, testvéreim. És az a kérdés most, hogy benne vagyunk-e mi ebben a történésben, ebben a folyamatban. Erőt venni Krisztustól, aztán ővel szemtől szembe kerülni, ő vele olyan kapcsolatba kerülni, ami már az üdvösség hitetlődi életben. Mennyi a kereszténységben, mennyi az érvényes kereszténység, a létező kereszténységben. Ma este ennyi feleletet kaptunk, hogy amennyi a valóságos Krisztus hatás, Krisztus erő, annyi a kereszténység. Áldjunk meg Istenünket, hogy ezt az első leckét élményszerűen éljük át, hogy megsimogatjuk valahol az ő ruháját, a létező egyházat, a kezünkben lévő Bibliát, és isteni erőt áradnak belé. Gyertek, hagyjuk meg, hogy